Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n, üdvözlöm Önöket, Stuber Andrea vagyok, és üdvözlöm mai vendégemet, Egri Mártát.
Jó napot kívánok!
Beköszön itt a szép mély hangjával. Most mióta itt leültünk, azóta kiderült, hogy televíziós felvételről jössz,
igen,
ahol Gálfi Lászlóval kapcsolatos Hogy volt című műsor ment.
Igen.
És úgy kíváncsi lettem arra, hogy vajon mit idéztél fel Gálfi Lászlóról, nyilván a Víg Színház.
Egyáltalán nem a Víg Színház, képzeld el, ez nagyon furcsa. Először is ő a Hugom osztálytársa volt, így a főiskoláról is, már úgy távolról ismertük egymást. A Víg Színházban ugyan együtt voltunk, de soha nem játszottunk együtt. Mi a Budapesti Kamaraszínházban kerültünk össze Ruszt Józsefnél, aki így összeresztett bennünket, és én 6 éven keresztül az ő felesége voltam minden félben. Második Edvárd, Otelló, Bánkbán. Innen a mi szoros kapcsolatunk, és azóta is nagyon jó vadártok vagyunk.
Tehát legalább 3-szoros házasság, igen,
Ruszt
anyakönyvvezetése alatt.
Igen. Volt egyszer egy nagyon helyes eset. Tavaly az Utóélet című film bemutatójára elvitt engem magával, és mentünk be a moziba, az Uránél moziba, és fotósok kattogtak jobbra-balra, és úgy sucorogtak, hogy ki ez, mikor mi ott megjelentünk, és akkor az egyik, úgy hallottam, azt mondja a másiknak, hogy biztos a felesége. Mire én belőlem ilyen a kis ördög így kibújt, és úgy hátravetettem, hogy persze, és úgy mentünk tovább. De hát én persze vicceltem természetesen, mert hát nem gondoltam, hogy ezt nem tudják. Na a lényeg, hogy ez megjelent az egyik újságnak a honlapján, már éjszaka, hogy Gálfi László, Kossuth Díjas művész elhozta feleségével, jelent meg az Uránia filmszínházban az Utóélet című film bemutatóján. Na, ezt én nem voltam rest, és leszedtem a netről, kinyomtattam, és bekereteztettem, és ott van a...
És más ajándék.
Hát természetesen. Nekem már papírom van róla, hogy én a Gálfi felesége vagyok.
De azért ez milyen... Most én ezt így rosszallom, hogy egy orgánumban, ahol azért egy ilyen anyag néhány embernek a kezén keresztül megy, hogy senki nem tudja, hogy itt egy színésznő vonul a színész. De hát mondjuk ilyen az élet.
Én ugye mit mondjak erre?
Hát itt csak így küldöm sóhajomat az éterbe. No, hát akkor most visszatérve egyenesen hozzád, azon tűnődtem, ez egy régi tűnődésem már nekem, hogy a te pályád, ami most már szép hosszú, az körülbelül szép példája annak, hogy egy színész pályája hosszú távú dolog, és vannak különböző szakaszai.
Igen.
Van, amikor fönt van amikor lent van, vagy van, amikor ezt mi kívülről úgy látjuk, és belülről meg máshogy mutatkozik. De én tisztán emlékszem arra, hogy amikor te egészen fiatal voltál, akkor én még fiatalabb voltam, és te egy nagyon figyelemreméltó és nagyon felkapott fiatal naíva voltál, és ezt pont csekkoltam nem olyan régen, amikor megtaláltam, néha az ember talál az interneten boldogan régi értékes dolgokat, akár például a televízió volt, tehát hogy ahogy voltnak is legyen miből időnként gazdálkodni, tehát hogy megtaláltam a Vampilovnak az Idősebb fiú című tévéjátékát, valamikor a 70-es évekből, és abban te voltál a fiatal lány a családban, és hát ugye elnéztem, hogy milyen csodálatos, bűvályos őzike voltál, és akkor kb. Ennek jegyében kezdődött a pályád a Víg Színházban, és aztán voltak idők, amikor én nem tudtam rólad, voltak olyan időszakok, amikor elől voltál, voltak, amikor hátrább voltál, volt, amikor nem tudom, hol voltál, és most egy ideje így korosodó színésznőként, most egy rendkívül jól foglalkoztatott, sok helyen fellépő, nagyon színes munkásságú színésznő lettél. Majd lassan kérdezek is majd valamit, persze, de most mindesit így elmondom, hogy tehát egyrészt, hogy vagy egy klasszikus vidéki színházban, isteni helyzetben, majd erről még beszélünk, másrészt a független szférában, az alternatívok között több ponton felbukkanó, nagyon életteli, kedvteli színésznőnek látnak, harmadrészt meg a Orlai Tibor szórakoztató, minőségi szórakoztató színházának egyik oszlopos szereplője vagy bizonyos szerepkörben. Tehát, hogy nem tudom, hogy korábban voltak-e hiányok, de most minden kitöltődött, de tulajdonképpen ezt kérdezem tőled, hogy a pályádon voltak-e olyan szakaszok, jól érzékelhet, amikor én úgy érzékeltem, hogy akkor az neked ott tényleg üresebb volt, és mennyire volt üres, volt-e a pályádnak olyan szakasza, amikor tulajdonképpen az is kétséges volt, hogy te ezt a szakmát fogod-e vagy akarod gyakorolni?
Minden, amit itt most elmondtál, ez mind megtörtént velem, de közelítsük az előzményeket, mondanám, és akkor igazából a magánélet oldaláról próbálom én ezt most megközelíteni, mert többféle oldalról lehet szerintem. Igen, én elsőre felvettek a főiskolára, rögtön a Víg Színházhoz kerültem, rögtön leszerződtetett a Víg Színház, nagyon nagyszerű szerepe, rögtön a Molnár Ferenc Liliomának Marikájával indult a pályám, nagyon sok mindent játszottam a Víg Színházban, és aztán szerelmes lettem, férhez mentem, és gyereket szültem. Ez már nem volt egy úgynevezett jó pont szakmailag, tehát hogy én ugyanolyan fontosnak tartottam a családot, mint a szakmámat. És e között próbáltam lavírozni az évek folyamán. Aztán eljöttem a Víg Színháztól, mert úgy éreztem, hogy...
Egy pillanat, hogy hadd szúrjak közben egy kérdést, hogy azt mondod, hogy nem volt jó pont. Nem tudom, arra én nem emlékszem, hogy akkor hogy volt, de most valahogy úgy érzem, hogy bár kényelmetlenséget okoz a színésznők gyerekszülésből eredő kiesése, de ma meg tulajdonképpen a szakma is elvárja a színésznőtől, hogy legyen gyermeke is, hogy gazdagabb legyen anyai, meg nem tudom én, mindenféle női tapasztalattal.
Ekkor átfordult a világ. Amikor én voltam fiatal, akkor ez egyáltalán nem az, hogy nem volt divat, de egyszerűen nem volt illendő. Hát kijöttél a főiskoláról, és a színház legyen az első, és a szakma legyen az első. És itt meg kell említenem Várkonyi Zoltánt, aki ezt nagyon fontosnak tartotta, és például egyáltalán nem akart színésznőket piacon látni szatyorral. Tehát, hogy a színésznők magánélete az tabusz, az nem nyilvános, az magánügy. És akkor egyáltalán nem, tényleg nem volt ez... Én is egyszer csak azt olvasom meg, azt tapasztalom, hogy fiatal színésznők nyilatkoznak, hogy az első a család, de ez világszerte, ez nem csak Magyarországon, hanem a világban a fiatal sztárok, első a család, és utána a szakma. Hát ez az én fiatalkoromban, ez elképzelhetetlen volt.
Ez elképzelhetetlen volt. Közbe szúrok valamit, ne haragudj, nekem is majd abba fogom hagyni, nem, hogy mondtad a Várkonyit, és hogy ez volt az ő igénye. És erről eszembe jut, hogy azóta sokat változott a világ, és vajon, ha Várkonyi Zoltán élne és színházat vezetne, akkor felvette-e volna például ezt, hogy ma sokkal nyitottabbnak kell lenni a színésznek is a közönség felé? De azért érdekes kérdés ez, mert pont Marton László, emlékszem valahogy a Várkonyira emlékezett, és őt kérdezték róla, és valami olyat mondott, ez nekem nagyon tetszett, hogy a Várkonyi Zoltán olyan ember volt, aki szeretné a Tar Bélának a Torinói ló című filmjét.
Igen.
És akkor úgy gondolom, hogy akkor ő biztos erre is tudna nyitni, és az alapvetően így megváltoztatná, és akkor már elmehetnél szülni, mert
oda
kell menned a piacon az árushoz, és rámosolyogni, és
persze.
És
nem a Várkonyi szerintem egyértelműen biztos, hogy követni a világ fordulását, hiszen ő a maga korában is egy abszolút modern ember volt. Tehát ő a Víg Színházban is a közönségnek akart, tehát nem csinált úgynevezett ilyen rendezői, önmegvalósító színházat, hanem a közönségnek akar tetszeni a műsortervével, és a közönséget szolgálta a műsortervével. Hát gondoljunk a
Víg Színház...
Igen, hát a Víg Színházi stílust ő tovább vitte. De abszolút azt gondolom, hogy igen, ő biztos, hogy megnézni a Torinói Ló című filmet. És hasonló.
Na most akkor vissza menjünk vissza hozzá. Tehát ott tartottál, hogy akkoriban ez egy merész és hálátlan lépés volt.
Igen.
A családot
választani. Korai lépés volt. Uh-huh. Korai lépés volt, amit én persze nem bánok, természetesen, de az egy korai lépés volt. Na mindegy, és akkor elmentem utána, onnan elszerződtem Szolnokra, ahol egy nagyon jó színház, tehát én a szakmai életemet tulajdonképpen egy év kivételével soha nem hagytam abba, vagy nem szüneteltettem. Szolnokon remek közegbe kerültem, Svajda György igazgatása alatt, nagyon jó csapat jött ott össze, Ács János, Fodor Tamás, Csizmadia Tibor, tehát egy igazán jó színházi közeg volt. És onnan aztán visszajöttem Pestre, és akkor volt egy év, amikor nem, tehát amikor valóban semmit nem csináltam, otthon voltam, és neveltem a lányomat. És aztán jött a Rusztféle hat év, ami szintén, igen, hát szóval igen, hol eltűntem, hol visszakerültem a fővárosba, vagy a szakma, tehát Pestre. De én a szakmából nem tűntem el, azt gondolom, sőt, én úgy érzem, hogy ezek nekem nagyon hasznos évek voltak. Nagyon hasznos évek voltak. És az, hogy most, hál' Istennek ennyi munkám van, és ennyi energiám van, és ennyire, szóval ennyire kedvem van művelni a szakmámat, az azért van, mert igazából nincs magánéletem. Tehát másodszor is elváltam, és ezerrel a színház felé fordultam. Természetesen, hogy járok ki a két unokámhoz és a gyerekeimmel, persze, de igazából ez az, amit szeretek csinálni, és ezt csinálom most, és járok előadásokra, szóval igen, én most a színházat csinálom.
Még akkor, mielőtt befejeznénk ezt a fejezetet a családról, akkor még ide közbeszúrnék egy olyan kérdést, hogy vajon a te édesanyád, aki a színész-rendező édesapád mellett színésznő volt, majd szült két gyereket, ugye legalább nem vagytok többen, ketten vagytok lányok, akkor neki ezzel nyilván egy pálya lemondását is jelentette ez? Vagy
igen,
hogy
igen, ő igazából, igen, ő visszavonult, és minket nevelt. És aztán később, időskorára, akkor megint elkezdett játszani a játékszínben, a Radnóti Színházban. Halála előtt olyan 4-5 évvel egyszer csak újból Valló Péter hívta őt.
Akkor játszott, mondjuk nem, az valószínűleg korábban lehetett, amikor olimpiában Linát játszott?
Az korábban az volt, az 56-ban, 56-ban azt hiszem, a Jókai Színházban, igen.
Hát ezt valószínűleg azért játszotta el, mert milyen klassz, hogy aztán azt mind a ketten eljátszottátok.
Ezt akartam neked mondani, hogy milyen az élet.
Igen.
Anyán kezdte, igen, aztán én játszottam így, a játékszínben, és most a fogom a Karinti Színházban, igen.
Igen. Na most hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Leave each other alone like this on the streets of Philadelphia.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádió Kun, szombat délután Egri Mártával beszélgetünk. Családról volt szó az első felvonásban, és mondjuk azért egy kicsit itt folytatnám még Egri Kati miatt, aki neked a testvéred, és egyébként most éppen esedékes partnered is. De kicsit visszamennék, hogy vajon amikor ti fiatal színésznők voltatok, akkor kerültétek egymást, vagy szívesen játszottatok volna együtt?
Kifejezetten kerültük egymást, sőt, ezt igazából eldöntöttük, de szóval megbeszéltük, hogy nem.
És lássanak benneteket együtt a színpadon.
Nem szerettük volna, azt szerettük volna, hogy mind a ketten csináljuk meg a magunk útját, járjuk végig, mindenki tegye le az asztalra, amit le kell tenni. És ha az élet úgy adja, mint ahogy adta, azért hál' Istennek egy párszor, de elég ritkán, akkor persze, hogy szívesen játszunk együtt. Legutoljára, tehát ezelőtt a munka előtt 7 évvel volt, amikor a Stephen King Doloresét játszottuk a Budapesti Kamara Színházban. És most, amikor a Rodrigo engem felhívott telefonon Tatabányáról, hogy van-e kedvem a hugommal, én nekem így a fejemben rögtön megjelent, hogy na most aztán biztos a macskajátékra fog engem fölkérni, vagy minket fölkérni, jaj, nem. És már készültem a válaszsal, hogy köszönöm szépen, inkább nem, amikor mondta a Kriplében a két kövér szakállas nagynénit, és akkor ki, akkor annyira boldog lettem, úgy elkezdtem röhögni, hogy hát ez akkora ötlet, hogy ezt nem szabad kihagyni, és a hugom szerencsére ugyanezt gondolta.
És a macskajátéktól óckodnátok?
Igen, a macskajátéktól óckodnám.
Miért? Hát természetesen te lennél Paula.
Hát nem, én szerintem én lennék a Giza, és a Kati lenne az Orbánné.
Ja nem, arra gondoltam, igen, hogy Giza, tudom, arra gondoltam, csak félrebeszéltem.
Először is annyiszor ment már, olyan sokan játszották, szerintem ez most valahogy egy kicsit, azt hiszem, szünet, vagy szóval nem. Ennek egy változatát megcsinálta a Béres Ilona és a Tordai Teri. Nem gondolom, hogy ezt nekünk most okvetlenül el kell játszani.
Jó, nem. Ha eljátszottátok volna az Antigónét, akkor te lettél volna Iszméné, vagy hogy lett már a szereposztás? És egyáltalán ez, hogy kettőtök közül ráadnák a temperamentumosabbat, és ráad a finomat, ez külső alkati kérdés, vagy ez így bennetek személyiségileg is így van?
Ez szerintem személyiségileg is így van.
Tehát akkor ezt mondjuk jól látnák a rendezők, akik így osztogatnák a szerepeket.
Igen, de hát lehet ez akár fordítva is. Az talán még izgalmasabb lenne.
Még izgalmasabb, mint a papírforma.
Igen, igen. Ez az a papírforma. Annyira jó nem a papírforma szerint csinálni a dolgokat. Tehát igen, a papírforma, a macskajáték az nekünk egy papírforma. Testvérek vagyunk, persze, beértünk ebbe a korba, be ezt játszani kell. Nem, köszönöm szépen, nem.
Hát azért még lehet.
Hát jó, hát
van időtök igazán még.
Most ezt gondolom.
Gondolkodni, igen.
Igen.
És akkor mondjuk te a Vígszínházba mentél, és ő meg nem is akart volna a Vígszínházba menni? Tehát békésen elválasztották az útjaitokat?
Hát ez nem rajtunk múlt, ugye? Engem oda hívtak, őt a Nemzeti Színházhoz hívták. Uh-huh. Aztán ő lement vidékre, aztán Veszprémbe, aztán visszajött. Szóval teljesen másfele. Bár annyiban összeért az utunk, de mégsem ért össze, hogy először ő volt Szolnokon szerződésben, és amikor ő már nem volt ott, a következő évben mentem én. De ez is teljesen véletlenül alakult, tehát nem tőlünk függött ez, vagy nem rajtunk.
Igen. Na és most, amikor a Kripliben 7 év után, ahogy mondod, oda összekerültetek, akkor látsz benne újat?
Hát annyira, hogy amikor a Dolores-t próbáltuk, akkor mind a ketten még Tahiban laktunk. És állandóan együtt kellett, hogy bejöjjünk a próbára, a hív meg a busz, és akkor még próbáltunk is együtt, aztán még együtt is mentünk haza, egyszer egymás agyára mentünk, hát szóval, és akkor megfogadtuk, hogy na, ezt többet nem. És most, hogy elkezdtük a Kripli próbálni, olyan, annyira élveztük egymás társaságát, és egymás, annyira jó volt egymásból játszani, hogy ez számunkra is meglepő volt, és még mondtam is neki, hogy úgy látszik, hogy egymáshoz öregedtünk. Nagyon, 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 nagyon jó munka volt.
És az egymáshoz öregedésben hogy viszonyul az öregedés a szüleitekhez? Melyikhez hasonlít jobban? Egy idő után valahogy így elkezdenek az emberek a szüleikre jobban hasonlítani, és akkor lehet választani, hogy melyikhez inkább.
Hát nem tudom, mert régebben én hasonlítottam, most így a külsőt mondom, én hasonlítottam állítólag anyámhoz, és a húgom apámhoz. Ez most fordult, már olyan értelme, hogy a húgom inkább anyámhoz hasonlít most, vagy anyámra hasonlít most, én meg egyikőjükre se. De szerintem mind a kettőnkben, a húgomban is, és bennem is, nem tudnék én most, nem tudnám ezt külön választani, hogy melyikünk az apám természete, és melyikünk az anyám természete, mert szerintem tényleg mind a kettőnkben van ebből is, meg abból is jócskán. De hát ez így van rendjén. Ez
végül is igen, és hogy ti látjátok, az elég, ha látjátok. Na, tehát Tatabányánál tartunk, ahol a Kripliben játszotok együtt, ez a legfrissebb bemutatód neked is, neki is, de különben Tatabányán vagy néhány éve, és úgy képzelem, hogy ez most nagyszerű dolog lehet, ott most van egy új társulat, igen, tehát viszonylag friss az egész.
Ez teljesen friss, hiszen ez a tavaly, tehát a tavalyi szezonban,
ez a második
évadunk, akkor indult a színház azzal, hogy állandó társulata lesz, és hívtak engem alapító tagnak, és hát ez egy nagyszerű dolog, azt gondolom.
És hát az is jó, hogy nem túl nagy a társulat,
igen,
kicsit, tehát egy családias jellegű, ami egyrészt azért jó, mert családias jellegű, másrészt, mert égenföldön nincs olyan színésznő, aki eljátszotta azokat a szerepeket, amiket mind te játszol el a
Padlásban a Mamókát, igen, a Mikrében Sosanát.
Mondjuk a Sok nő közül, igen, igen, egyik főben, a Sirályban a
Polinát, igen. És majd most a Szállami Boszorkányokban a Rebecca Nurse nevű matrónát.
Hát egyszerűen a tied az oroszlán is. Tehát, hogy
ami nekem való, azt én kapom remélhetőleg, igen.
Ez nagyszerű dolog lehet.
És nincs messze Pestől, ezt igen, azért tegyük hozzá, igen, ez azért ez nem egy hátrány.
Fontos, igen, igen, igen. Mondjuk valószínűleg ez segíti azt is, hogy ott ilyen erős társulat legyen. És azon tűnődöztem én, és valahogy érzem benned ezt a, tehát azt gondolom, hogy rád ez jellemző lehet, hogy a színészi pálya az általában fiatalít. Úgy gondolom, talán egyrészt azért, mert egy játék, tehát a legpontosabb kifejezés az mindjárt több értelemben benne van, hogy egy játszás az életetek, és ez valahol egy gyerekvilág, és ez biztos, hogy minden felé hat. A másik meg, hogy fiatalokkal vagy együtt, és úgy vagy együtt, ezen tűnődtem, hogy valószínűleg nem nagyon van még olyan foglalkozás, ahol az ember hoz tőle nagyon különböző életkorú vagy nemzedékű emberekkel olyan közeli kapcsolatban lehet, kollegiálisan, partnerileg, együtt munkálkodóan, mint egy színész, akinek színpadon gyereke van, unokája van, és az egy fiatal színész, akit ő ismer. Most úgy nézel rám, mint aki vagy hülyeséget mondtam én,
nem,
vagy
nem,
pedig valami erről eszedbe jutott.
Nem,
de
valami eszembe jutott erről, hogy valószínűleg én próbálok tovább gondolkozni, amit te most itt elindítottál.
Mondjál tovább, igen. Mondom.
Hogy ennek mi lehet az oka? Hát az, hogy az ember szereti, ha fiatalok veszik körül, ez természetes, azt gondolom. De hogy szükség van rám. És ez nagyon nagy dolog. Tehát, hogy jönnek hozzám kérdezni, kérik, hogy mondjam el a véleményemet. Tehát, hogy egy színház csinálásban veszek részt, ami nekem nagyon kedvemre való. És szívesen csinálom. És szívesen dolgozom olyan emberekkel, akik kíváncsiak rám, és én kíváncsiak. Tehát, hogy ez egy... Tehát csak egymásból tudunk lenni. Tehát ez nem egy magányos szakma. Még akkor se, hogyha önálló estet csinálsz, még akkor sem, mert akkor is valakivel csinálod, valaki kitalálja, valaki megszerkeszti, valaki megrendezi, valaki elzenéli, vagy nem tudom, tehát ott se, vagy ott a közönség, akivel kommunikálsz, tehát nem egy magányos szakma.
Nyilván meg is szereted ezeket a fiatalokat. Hogy látod, nagyon mások, mint a néhány évtizeddel ezelőtt induló fiatal színészek? Miben mások? Vagy alapjában véve semmiben nem.
Szerintem én azt hiszem, hogy alapjaiban nem mások. Hát az, hogy kevesebb a lehetőségük, mint nekünk volt, hát ezt tudjuk, ezzel most nem mondtam nagy dolgot. De hát épp azt nézem, hogy na hát pont én is, hogy figyelem például a Szabó Emit, aki ott van Tatabányán, pont ilyen voltam én is, ilyen. Nagyon akarok, nagyon ambiciózus, nagyon vehemens, és olyan nagyon, mint egy ilyen úttörő mondja, és úgy rácsodálkozom, hogy olyan, mintha magamat látnám. És nem, ez nem először fordult már elő velem, hogy nézek egy fiatal színésznőt, és azt látom, hogy magamat vélem felismerni, vagy valakit a korosztályomból. Tehát, hogy nem gondolom, hogy mások.
A szakma örök. Jó, most hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk. Down, mama, pick up his feet. ahol hely van színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Egri Mártával beszélgetünk, Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Te lehet, hogy ezt nem most kellett volna elmondanom, mert így megvannak ezek a berögzült mondásaim, de mindegy, most így vagyunk, legfeljebb még vagy. Egyszer elmondom. Tehát, hogy az elején azt említettem, hogy nagyon érdekesen sokféleképpen dolgozol most, nagyon különböző helyeken. Ugye Tatabányáról beszéltünk, ahol egy új társulat alapító tagja vagy, egy kis társulatban, és ez nagyon jó feladatokhoz juttat téged, hát ez most nem volt jó kifejezés, mindegy, szívókat dolgozol, és akkor másrészt a független szféra, ahol például, hogy ilyen nem szép szóval mondjam, Gergye Krisztián cuppant rád, vagy nem tudom, hogy először egy Gergyében bukkantál te fönn, hogy amit én láttam egyenesen a nézőtérről, aztán pedig részt vettél ebben a Merénylet című produkcióban, nem tudom, azt játszátok még vajon?
Nem, most nem játsszuk sajnos, de 12 nővel együtt vagyok, tehát sokan csináltuk ezt, nagyon jó hangulatban.
Ez tulajdonképpen a Dösszád.
Igen.
Csupanővel, egy táncos, koreográfus rendezővel, és egyébként ugye a Mikve is, amit említettél, hogy Tatabányán játszol, az is nőkkel van. És amikor sok nő van együtt, az annak örül az ember színésznőként, vagy...
Az egyik lehető legjobb formáció.
Igazi?
Azt nem mondanám, hogy az az igazi, de nagyon jó formáció a sok nő együtt, mert a nők azok nagyon szeretnek dolgozni, szóval lelkismeretesek, pontosak, komolyan veszik, amit csinálnak. Most ezt nem bocsánat, ez nem akarok senki férfit ezzel leszólni, mert...
Nem fogom megmondani, hogy kire gondolsz.
Hát nem, persze, de erre a kérdés, hogy nőkkel milyen együtt dolgozni, nagyon jó dolog nőkkel együtt dolgozni. Nagyon. Inspiráljuk egymást, és egyáltalán nagyon... Persze, van locsifecsi is természetesen próbaszünetben, meg utána, meg nem tudom, de szóval nincsenek ilyen áskálódások, vagy nem tudom, most így hirtelen mi jutott eszembe, de ilyen papírforma szerinti féltékenységek, meg áskálódások, egyáltalán nem tapasztaltam ilyet.
Na és közben Orlai Tibor produkcióiban játszol, ma este is pont egy orlai előadásba mész majd, és ez már elég komoly repertoárod van Orlainál is. Tehát hogy lesz az ember orlai színésznő, hogy nézik ki maguknak Orlai és munkatársai? Ki kell nekik, és gyakorlatilag bármiben tudja használni.
Hát ennek az a története, hogy egy 4-5-6 évvel ezelőtt, amikor a Bársák Ildinek eszébe jutott az Elvált Nők klubja című filmből, hogy abból kéne egy darabot csinálni, és én a Tibort ismertem, mert előtte nem sokkal ismertem meg, mert pont mentem nézni a Pesti Színházban egy előadást, aminek ő is a közös produkciója volt a Víg Színházzal, és ott ismertem meg az Orlait, és na ezután, miután ezt az Ildi elmondta nekem, milyen jó lenne megcsinálni az Elvált Nők klubját, mondtam, hogy hát akkor én fölhívom az Orlait, és találkozzunk vele, és ezt mondjuk el neki. És akkor fölhívtam, találkoztunk vele, és ő azt mondta, hogy hát ezt nem, de helyette itt egy darab olvassuk el, ez volt a Sírpiknik. És akkor ezt elolvastuk, és akkor az létrejött, és utána a következő az Amadeusz volt, szóval, hogy illetve a Krémer kontra Krémer.
Az a Táliában volt.
Igen.
Ez nem volt sok szereplős darab, abban a nagy színházban, a nagy színpadon.
Igen.
Egy ilyen könnyű, picit bizarr, morbid, de egy könnyű dolog volt. Ezt az ember így tudja, mert a pályájában ez is benne van, vagy itt valami mást kell mozgósítani egy ilyen műfajhoz?
Hát az az igazság, hogy én azt gondolom, hogyha valaki ennyi éve van a pályán, mint én, akkor annak ezt tudnia kell. Az egy másik dolog, hogy mondjuk én régen játszottam bulvárt. De az egy nagyon élvezetes dolog, és nagyon jól éreztem magam ebben. Szóval nem jelentett ez nekem nehézséget. Sőt, hát nagyon lubickoltam ebben.
De nyilván és túlzott könnyűséget sem jelentett.
Hát túlzott könnyűséget semmi nem jelent, mert az ember mindig... Hát így van, onnantól kezdve ki kell menni a színpadra, de onnantól kezdve, hogy megkapsz egy darabot, én nem tudom ki, hogy van vele, de én mindig null pontról indulok. Tehát én olyan vagyok, mint egy hülye gyerek, hogy semmit nem gondolok, semmit nem akarok, nézzük meg, hogy mint hogyha most kezdeném a pályámat.
Elolvasod, és semmi nem jut róla eszedbe?
De nem ezt fogsz mondom. Ott csinálni? De, hát, de, persze, de igen, vagy rossz esetben nem. De nem az, hanem, hogy nem akarom, tehát semmit, mindent kizárok magamból, nem akarom magam megterhelni semmiféle előre lejártott, vagy előre elképzelt koncepcióval, vagy elképzeléssel, hanem induljunk a nulláról, és nézzük meg, hogy mit akar a rendező, mi ez a szerep, tehát, hogy ezért mondom a nullpontot, hogy én teljesen nyitottan állok hozzá a dologhoz. És úgy visszatérve a kérdésedre, tehát én így kerültem az Orlai produkciókba, hogy általában hogy kerülnek bele színészek, azt nem tudom, hát gondolom,
hogy valahogy kinézi őt,
igen.
És aztán beválnak, és ott ragadnak. És aztán voltak éppen egy ilyen látens társulatot alkotnak szinte.
Hát igen, nem tud társulatot csinálni, mert ugye a színházak, hát ez egy nagy probléma, de ez nem csak az Orlainál probléma, hanem szerintem minden színháznál probléma az az egyeztetés, hogy egyszerűen az egyeztetési nehézségek miatt például hiába jön ki mondjuk például az Orlai egy új produkcióval, nagyon keveset tudja játszani egy hónapban, tehát mondjuk 2-3-at, mondd, hogy 4-et, a legrosszabb esetben 1-et, mert nem tudja egyeztetni.
Ezért is inkább nyár elején mutat be, mert hát ha akkor jobban egyeztetetők meg hát ráírok
igen,
a színész.
Igen.
Akkor te itt sokat is utazol Orlaikkal, mert igen, az Orlai produkciók
igen.
mennek.
Igen,
tehát
igen.
Te látod a széles Nagy-Magyarországot a különböző színpadokról és a
hát mondhatjuk, így van. Igen.
Nagyon változik a közönség? Mondjuk mostanra nem tudom mihez képest.
Nem tudom, én nem. Szerintem a közönség az, ha szereti, ugye meg, ha bejön a színházba, akkor onnantól kezdve...
Ha már ott van, akkor
a dolog rendben van. De általában az Orlai produkciókkal telt ház szokott lenni. Minden. Tehát a vidék szerte. Igen. És szeretik az előadásokat.
Olyan 3-4-5 valahogy így, vagy Orlai... az Orlai élete, az életedben?
Van hát most momentán 3 van.
Van az Amadeus.
Érte, hülye vagyok, 2. Az Amadeus és a Mindentéváról.
És a Mindentéváról is egyebek korábbiak most nem mennek.
Most nem mennek, nem. Uh-huh. Igen, ez a 2 van. Én mind a 2-t szeretem. És szerintem mind a 2 egy nagyon értékes előadás. És a másik pedig az, hogy annyira boldog vagyok és örülök, hogy találkozom a régi kollégáimmal például. Vagy nem régi kollégáim, hanem a kollégáimmal, akikkel már régen találkoztam, vagy régen játszottam együtt, mint most például a Hernádi Jucival. Vagy az Amadeuszban a Kulka Janival, vagy a fiatal Keresztes Tamással. Ezek nagyon jó dolgok.
Sok mindenkivel játszottál. Ott volt az a 13 év a Vígszínházban, ahol hát nagy színészek voltak még. Voltál olyan helyzetben színpadon, hogy a partnered lenyűgözött?
Hát olyannyira, hogy én nagyon szívesen ültem ki próba közben is a nézőtérre, és néztem a Rutkai Évát, a Darvas Ivánt, a Tomannek Nándort, akikkel együtt játszhattam. Páger Antalt, Súlyok Máriát. Én tőlük rengeteget tanultam, és ez nem egy közhely, ez így van. És leginkább a próbák alatt lehetett tőlük tanulni.
Tudsz mondani valamit, amit tanultál? Konkrétan valakitől? Amit ellestél, és eltetted magadnak, és a mai napig tudod, hogy na ezt ilyenkor így?
Én szerintem nem, ilyet nem tudok mondani. Tudni, nincs semmiféle ilyen konkrétum, hogy egy gesztus, vagy egy mozdulat, vagy valami. Nem, én az egész gondolkodásmódra gondolok ilyenkor. Tehát, hogy ahogy ők próbáltak, ahogy ők komolyan vették a dolgukat, ahogy Darvas Iván például az olvasópróbára úgy érkezett, hogy teljes szövegtudással például. Hogy Tehát ilyenek jutnak
de
eszembe,
de... ez nem úgy van, hogy ezt nem csinálnád meg, mert nem akarsz már, mert nulláról akarsz indulni, mikor a rendező neked elmondja az olvasó próbálna, felolvassa?
Nem, azt gondolom, hogy hát igen, szóval az más. Az ember szöveget megtanulja, az egy más dolog, mint hogy mi lesz abból a szerepből. A szöveget azért jó előre megtanulni, vagy legalábbis én ez a típus lettem az évek folyamán. Hát igen, szeretem megtanulni, igen, mert onnantól kezdve példány nélkül tudok próbálni. És ez egy nagy, szerintem az egy előny, hogy nem azzal telik el 3-4 próba, hogy az ember fogja a példányt a kezében, és úgy próbál. Bár éveken keresztül ezt csináltam én is, de most már egy ideje valahogy jobban esik, hogyha tudom a szöveget, és úgy kezdek el próbálni.
Hát nem csak a kezed, gondolom én így naívan, hanem a szemed is akkor szabadabb.
Hát igen, meg egyáltalán szabadabban tudok próbálni, igen. Nem köti le a kezem a példány, vagy a szemüveg az orromon, és olvasom a szerepet. De ha ilyen, nem azt jelenti, hogy én ezt utálnám, vagy nem jó dolog ez, mert van, amikor nincs más lehetőség, vagy nincs más megoldás, mint hogy példánnyal a kézbe kell elkezdeni próbálni, mert így hozta az élet, és kész, azzal sincsen semmi baj, csak jobban szeretem, hogyha tudom a szöveget.
Hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
I get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. Just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke here somewhere and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this. And they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just a fast start in the night. I'm dying for some action. I'm sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on then, baby, give me just one look. You can't start a fire sitting around crying. In the dark, you can't start a fire.
ahol hely van színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n, Egri Mártával beszélgetünk. Van olyan rendező, aki különösen jól passzolt hozzád, különösen értett hozzád, rendkívüli dolgokat tudott előhívni.
Igen, pont, ugye, hogy volt című műsorban, ma Gálfi Lászlóval beszéltük ezt, hát hogy ne is egy külön fejezetet szánt ő ennek a fantasztikus rendezőnek, úgy hívták, hogy Ruszt József, igen, ő az, akire olyan egyértelműen tudom azt mondani, hogy nagy mágus volt, nem csak azért, mert hogy színházilag nagy mágus volt, hanem belőlem is olyan dolgokat tudott elővarázsolni, amik abban az életszakaszomban és a pályának abban a szakában, azon időszakban, amiket nem gondoltam magamról. És közben, miközben ő belőlem indult ki, illetve mindig a színészből indult ki, pontosan volt egy elképzelése az előadásról. Csak közben azt érezted, hogy amit csinálsz, az olyan, mint az nem, tehát nem az ő, tehát nem ő csinálta belőle, nem ő alkotta meg azt az alakítást, hanem azt én magamból csináltam meg. És szerintem ez a szerencsés találkozás, amikor egy rendezővel, amikor olyan olajozottan és olyan könnyen megy egy munka, hogy egymást tudják inspirálni.
És van olyan, amikor nem tudsz hinni a rendezőnek?
Hát van olyan, de én egy hülye fajta vagyok, vagy nem hülye, vagy hogy mondjam. Szóval én egy ponton túl föladom, mert már föladom. Tehát
szófogadó leszel?
Hát figyelj, de nem azért, mert megfelelni akarok, mert már nem akarok megfelelni. Én amíg harcolni kell valamiért, mert valamiben azt gondolom, hogy nekem van igazam, és harcolok, és ha meg tudom győzni, akkor meggyőzöm, ha nem, akkor meg ő győz meg engem, de egy idő után nekem nem lesz rálátásom az egészre, és ha nem hiszek a rendezőnek, akkor hogy dolgozom vele? Akkor hogy dolgozom vele? Nekem kell kimenni a színpadra, végül is. És én fogom játszani az előadásokat. Tehát nem, egy ellenállásból nem lehet végigcsinálni egy munkafolyamatot szerintem. Ha az ember végképp nem jön ki egy rendezővel, vagy nem értik meg egymást, vagy végletes az ellentét, akkor ott kell hagyni azt a munkát, azt gondolom. Hogy akkor föl kell állni, és azt kell mondani, hogy ez nekem nem megy, bocsánat.
De nem csináltál soha nyilván.
Még nem csináltam. Voltam már ehhez közel, De még nem csináltam.
És mit csinál az ember, amikor végül is reménytelen a dolog? Tehát mondjuk megvan a bemutató, nehezen eljutott a dolog odáig, hogy be van mutatva, a rendező elvégezte a dolgát, kocint egyet elmegy, és akkor ott maradsz a szereppel a közönség előtt. Akkor ilyenkor valami védekező mechanizmus bekapcsol, vagy egy ilyen automata üzemmód, hogy az ember magát kímélje.
Ez olyan régen volt, hál' Istennek,
hogy ilyen produkcióban vettem részt.
Igen, akkor úgy azt hiszem, arra megpróbáltam magamnak találni 5 percet, ami nekem örömet okozott, amiért érdemes volt bemenni aznap este. És az 5 percet valahogy mindig megtaláltam egy szerepben. Az az igazság. Tényleg. Valamint a másik dolog, hogyha valami nem sikerül jól, vagy szóval nem... Tehát, hogyha egy előadás nem sikerül jól, az előbb-utóbb kiderül. Az olyan még, azt hiszem, talán nem volt, vagy nem tudok róla, vagy tudom, hogy azt gondoltam volna, hogy valami nagyon pocsék, és mégis hatalmas sikere volt. Hát erre, ez így... Ez azt hiszem nem fordult még velem elő.
Ahogy nézem, te úgy harmóniában vagy magaddal, és egy ilyen hosszú távú pályán volt, hogy te adsz többet, és akkor vissza is jön, és volt, hogy nem adsz annyit, és akkor nem jön. Hogy van egy ilyen egyensúly az életben, a pályán, hogy érzed?
Hát azért azt gondolom, hogy ez nem ilyen egyszerű, szóval azért voltam én már úgy, hogy én adtam volna, de senkinek nem kellett. Akár magamat adtam volna, de sehova nem kellettem. Szóval az azért nem ilyen egyszerű, és azért, hogy mondjam, szóval a poklokat azért megjártam én is, tehát nem, csak most jól érzem magam, és főleg így visszagondolva, az ember nem szereti elfelejteni, vagy szóval tényleg nem emlékszem olyan nagyon rettenetes időszakokra, miközben természetesen tényleg voltak. De nem szeretek ezekre emlékezni, mert tényleg azt gondolom,
nem emlékszel rá, mert nem szívesen emlékszel, vagy el is felejted?
Nem felejtem el, dehogy felejtem el.
Mert az olyan jó elfelejteni különben.
Persze, nagyon jó elfelejteni, erre képtelen vagyok, nem tudom elfelejteni, de nem foglalkozom ezzel komolyan. Nem foglalkozom ezzel. Igyekszek egészséges maradni, mert azt nagyon fontosnak tartom.
És akkor idén megy most a Kripli, hát nem nagyon sokáig, mert egy tatabányai színház közönség ez nem bír el nagyon sok előadást, gondolom, viszonylag hamar lefut.
Igen.
És aztán akkor Szálemi Boszorkányok?
Szálemi Boszorkányok, igen.
Ez várható még az idén?
Igen. Ez a kettő az én munkám tatabányán most. De mivel a Mikvének nagy sikere volt tavaly, játsszuk a Mikvét is továbbra is. Hát a Padlást persze, mert az szeretik az emberek, meg a gyerekek, már hogy a felnőttek, meg a gyerekek. Úgyhogy van dolgom.
Kriplit hogy fogadják a közönség? Mert én amikor láttam, én úgy éreztem, mondjuk egy délutáni középiskolás előadás volt, de valahogy nagyon nem tudták semmi se rakni ezt a dolgot.
Hát még ezt úgy igazából nem tudom, mert eddig azt hiszem 3 vagy 4 előadás ment belőle, tehát nem tudok érdemben válaszolni, majd a 6.-7. előadásnál fog kiderülni, hogy hogy fogadja a közönség.
Hát minden esetre te Katival találkoztok.
Hát mi nagyon élvezzük a magunk dolgát, ez továbbra is.
És addig már jó eset, nyilván jó a fiatalokkal is.
Igen.
Sof Milán, meg Szabó.
Abszolút.
Jó, hát akkor örülök, Márta, hogy most így állunk veled.
Köszönöm szépen.
Kívánom, hogy alakuljanak továbbra is ilyen szélesen gazdagon a dolgok.
Köszönöm, így legyen.
Egri Márta volt a mai vendégünk. Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor. Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Hallgassanak bennünket a jövő héten is.